Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette 14. Leópápa a Szentpéter téren mondott beszédében. A Szentatya hangoztatta, aggodalommal teli szívvel követi az ott zajló eseményeket. Közös cselekvésre szólított fel a békés jövő érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik az ország nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek. A Venezuela oltalmazójaként ismert Koromotói miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández és Carmen Rendiles venezuelai szentek közbejárását kérte. 14. Leó a vasárnap déli úrangyali imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke istenében. Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel, mondta. Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Crans-Montana szórakozó helyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket. A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek. A zarándokok hétfőn délutánig haladhatnak át a Szentpéter bazilikában a még utolsó nyitva tartó szentkapun, amelyet kedden 14. Leó pápa zár le. A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek, írta az MTI. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro kényszerű távollétében. Donald Trump előzőleg arról beszélt, átveszik az irányítást, viszont arra a kérdésre, hogy jelenleg ki van hatalmon Venezuelában, nem adott egyértelmű választ. Az amerikai elnök úgy látja, vannak az országban olyan civilek és katonák, akik képesek arra, hogy rendbe tegyék Venezuelát. A Nobel-díjas Maria Corina Machadoval készek tárgyalni, mert az ő célja, hogy Venezuela újra nagy legyen, fogalmazott Trump. Jól indul az év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6%-os emelést februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi. Erről beszélt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiárait, és folytatódik a gondosóra, illetve a Nők 40 program is, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmek után személyi jövedelemadómentesek, közölte Konz Zsófia a Facebook oldalán. A családokért felelős államtitkár ismertette, a 2023-ban bevezetett SZIA mentesség eddig az átlagbér összegéig járt, január 1-től azonban eltörölték a felső korlátot. A 2024-es 32,2, majd a tavalyi 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, tanárok, óvónők bére, közölte Rétvári Bence a Facebook oldalán. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy 20%-os többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, közölte Varga Bajusz Veronika. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kifejtette, ez már az 5. béremelés 2020 óta. A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjáróban tavaly, közölt a MÁV csoport. 19 követelt emberéletet és 4-ben sérültek meg súlyosan. Vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. Országszerte megbénult a légi közlekedés Görögországban, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek. A Tudás morzsák a repülésről posztja szerint komoly problémák voltak Észak-Macedónia és Málta légterében is, a görögöknél pedig azóta megnyílt a légtér, de a forgalom helyreállása még sok időbe telik. A brit kormány nem teszi ismét lehetővé az EU állampolgárok korlátlan Nagy-Britanniai letelepedését, erről beszélt a miniszterelnök a BBC közszolgálati tévének adott évindító interjújában. Ugyanakkor készek megfontolni a közeledést az unió egységes belső piacához, ha ez a brit érdekeket szolgálja, mondta Keir Starmer. Végül az időjárásról. Délfelől megvastagszik a felhőzet, délutára általában már mindenhol havazás kezdődik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -10, -8, napközben pedig 0 fok körül alakul. Több hullámban érkezik a havazás, és tovább hűl a levegő, figyelmeztet a Hungaromet. Többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár -19 fok is lehet, délen 30 centi hó is húhat. A havazás mellett helyenként ónos eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Magyarországnak rengeteg jól feltárt értéke van. Azonban a magyar kincses láda számos felderítetlen érdekességet tartogat még. Ide tartoznak a templomtornyokban porosodó, csengő-bongó harangok, amelyekről oly keveset tud a 21. század embere. A fenti gondolat nem saját kútfőből, hanem a magyarharangok.hu honlapról származik, azonban úgy éreztem, hogy ez az idézet kívánkozik a mai műsor elé. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában kerékgyártó József harangkutatót. Most már kicsit kibővült a titulusod, régóta ismerjük egymást, azért a tegeződés, és ez a titulus, amivel most még tartozom a hallgatóknak, az az, hogy bemutassalak, mint a Régi Harangokért Egyesület elnökét. November 13-án jegyezte be a bíróság ezt az egyesületet. Miért hoztátok létre?
Tisztelettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Tulajdonképpen a legfőbb célunk az volt, hogy a történelmi Magyarország harangjainak a kutatóit, harangokkal foglalkozó szakembereket összegyűjtsük. Tehát legyen egy közös fórum, ahol tudnak találkozni, tudunk eszmét cserélni, mert úgy gondoltam, hogy a harangtörténeti konferenciák részben átfedik ezt a dolgot, de az évente egyszer van, illetve 2 évente egyszer van, az mindig más-más helyszínen van. Itt az egyesület viszont, mivel hogy több tagból áll, tehát az ország minden részéből vannak tagjaink, így egy budapesti központtal hoztuk létre székhelyet, és ezáltal, hogy is mondjam, napra készebb lesz az információ áramlás. Eddig is ismertük egymást, tudtunk egymás munkájáról, csak most sokkal szorosabb lesz a kapcsolatunk. A másik nagyon fontos dolog az, hogy ugye látva a külpolitikai eseményeket, hogy a magyar harangozásnak, tehát a keresztény harangozásnak a megmaradásáért is próbálunk majd tenni tőlünk telhetően, hogy minél tovább megmaradjon itt Közép-Európában.
Mitől régi egy harang? Ugye ez kicsit leszűkíti az egyesület nevében szereplő régi szó azt a kort, vagy azokat a harangokat, amikkel foglalkoztok.
Tulajdonképpen a címükben a régi harangok az azt jelenti, hogy már meglévő harangok.
Tehát lehet egynapos.
Tehát végülis az egynapos harang is ilyen szempontból a látókörünkbe fog kerülni, előbb vagy utóbb, mert az egyik feladatunk, vagy vállalásunk, vagy ilyen önkéntes célkitűzésünk az, hogy minden Kárpát-medencében, tehát a középkori Magyarország területén megalkotott, létrejött harangot felmérjünk, hangját felvegyük, hogyha netalántán még működőképes, dokumentáljuk a történetét, dokumentáljuk a harangozási szokásokat a Kárpát-medencében, készítsünk erről egy adatbázist, hívjuk fel az egyházak figyelmét arra, hogy egy adott templomban, kápornában, temetőben, haranglábon, amit mi megnéztünk harangot, az milyen állapotban van, szükséges-e a felújítása, ha szükséges a felújítása, akkor mi tudunk esetleg segítséget nyújtani abban, hogy ajánlunk szerelőket, olyan vállalkozásokat, akik harangfelújítással foglalkoznak, harangvillamosítással, harangöntéssel foglalkoznak, tehát hogy mindenféleképpen megmentsük az adott harangokat.
2 évente van egy konferenciája azoknak, vagy azok gyűlnek össze erre a konferenciára, akik érdeklődnek a harangok iránt. Sokan érdeklődnek a harangok iránt?
Minden második évben volt eddig 2019-től egy konferencia, ugye volt Egerben, 19-ben, 21-ben Szegeden, 23-ban Budapesten és most 25-ben Debrecenben. A létszám olyan 65 és 75 fő között mozgott.
Azért kérdeztem, mert feliratkoztam az egyik közösségi oldalon egy harang csoportba, hogy mondjam, nem akarom megmondani melyikben, mert több is van. És rengeteg a poszt, mennek föl fiatalok, főképpen fiatalok, templomtornyokba, fotóznak, filmeznek, és megosztják mindezt, amit ott láttak.
Igen, hát végülis ez nem is lenne rossz dolog, ha nem csinálják átjáróház-szerűen a templomtornyokat, tehát mi megpróbáljuk majd az egyesületünk megbízásából azokat a fiatalokat, akik olyan felszereléssel bírnak, olyan tudással bírnak, akik profi módon le tudják videózni, fotózni a harangot, le tudják mérni a harangot, tehát a harangnak a külső méreteit meg tudják határozni, le tudják írni a feliratot pontosan, betűhíven, mert ugye ez a cél, tehát az, hogy most valaki fölmegy egy templom toronyba, levideózza saját szórakozásával, és felrakja a YouTube-ra, vagy valahova, teljesen mindegy, felrakja az internetre, ezzel mi nem vagyunk kisegítve. Akkor leszünk kisegítve, hogyha ezek a fiatalok veszik a fáradtságot, elvégzik profi módon magát a videófelvételt, a hangfelvételt, milyen a harangnak a hangja, tehát mérőműszerrel bemérik, főleg ugye ez a régi harangoknál szükséges, aminek ugye nincs meg a dokumentáció, vagy nem biztos, hogy megvan a dokumentációja, és lemérik pontosan az alsó átmérőjét, a magasságot, a betűméretet, dombormű méreteket. Tehát, hogyha ezt megcsinálják, akkor igenis, akkor egy nagy hasznunkra lesz az ő tevékenységük. Amíg nem ez történik, addig nekünk ugyanúgy vissza kell menni abba a toronyba, hiába, hogy van egy hangfelvételünk, vagy egy videófelvételünk, mert kívülről veszi fel mondjuk az utcáról a templomtorony harangjának a hangját, vagy a harangjátékot. Attól mi nem vagyunk kisegítve, mert nekünk ugyanúgy fel kell mérni, és akkor pontosan le kell mérni azt a harangot, vagy megmérni azt a harangot, meg a feliratát, domborművét, mindenét. És lehet, meg kell nézni azt, hogy milyen állapotban van magának a felfüggesztése, a harangfelfüggesztése, hogyan működik, az kívánja valamilyen javítást, vagy esetleg valamilyen karbantartást igényele. Esetleg el kell forgatni a harangot, mert már annyira ki van kopva az ütő gyűrű részén. Tehát ilyenekre a fiatalok többsége nem foglalkozik ilyenekkel. Tehát ezért próbáljuk azokat a fiatalokat beszervezni, vagy becsábítani ebbe az egyesületbe, akik vállalják ezt a munkát.
Tehát a tudományos munkát.
Ne, ők vállalják ezt a munkát. A tudományos munkára vannak, vagy lesznek külön olyan emberek, akik koruknál fogva, idejüknél fogva nem biztos, hogy föl tudnak menni már a toronyba, mert nincs annyi idejük.
Vagy életveszélyes.
Vagy éppen olyan nehezen megközelíthető az adott harang, de viszont a levéltárakban, a könyvtárakban a kutató munkát el tudják végezni. És ugye ebből a kutató munkából azért kell csinálni egy olyan összesítést, egy olyan adatbázist, ami a harang történetével foglalkozik, a harangozást szokásával foglalkozik egy adott településen, és akkor ezt szeretnénk idővel nem csak a konferenciákon bemutatni, hanem egy állandó honlapon ezt ismertetni.
Be kell, hogy valljam neked, hogy a harangok vagy a harangtornyok azok nagyon szomorú helyek. Megmondom miért. Mert még a templom tiszta, az oltár csillog-villog, addig ezek bizony tele vannak madárürülékkel, madártetemekkel, de ugyanakkor látok az utóbbi időben arra komolyabb törekvéseket, hogy a madarakat kiszorítsák a templomtornyokból, és tisztán vagy tisztábban tartsák a harangok környékét.
Hát igen, én is tapasztaltam itt a harangkutatásaim során, mert volt szerencsém Eger környékén egy jó pár templomtornyot meglátogatni, fölmérni bennük a harangokat, hogy ég és föld különbség van egy-egy templomtorony között. Tehát van, ahol majdhogy nem ennyi lehetne a padlóról, a harangszintnek a padlójáról, mert annyira tiszta, és van, ahol jó 8-10 cm-es guánó fedi a padlót, vagy a harangot éppen. Tehát ugye ez annyira esetleges, minden egyes torony más és más, más a megközelítése, más a harangnak a felfüggesztése, működtetése, még a gondnoknak a hozzáállása is, a plébános hozzáállása is más-más, mindenki más ember, különbözőek vagyunk, valaki nagyobb gondot fordít rá, valaki kisebb gondot fordít rá, és ugye épp ez a mi feladatunk is itt az egyesületben majd az, hogy vegyük észre azokat a hibákat, azokat a hiányosságokat, ami egy-egy templomtoronyban van, mondjuk azt, hogy meg van lazulva egy csavar, vagy meg van rebedve egy felfüggesztés, vagy ki van dörzsölődve valamilyen vezeték ott a harang körül, vagy esetleg már a harangot meg lehetne esetleg fordítani, mert még egyetlen egyszer se volt például megfordítva, hogy az ütő már ne ugyanazon a ponton üsse a harangot állandóan több évtizeden keresztül. Tehát ilyen apróságokra, ha odafigyelünk, akkor talán lesz remény arra, hogy minél tovább megmarad egy-egy harang, és ha nincsen katasztrófa, tűzvész, villámcsapás, ami a harangot esetleg érheti, akkor a magyar harangozás is megmaradhat tovább. Ugye most idén a déli harang szó hungarikum lett, tehát ilyen szempontból még inkább felhívja a közvélemény figyelmét is arra, hogy hát azért ezek a műszaki megoldások, műszaki emlékek nem csak mint fizikai tárgyak vannak itt jelen a Kárpát-medencében, hanem mint lelki, szakrális dolgok, amik meghatározzák a mindennapi ember életét, tehát főleg a keresztény ember életét. És szeretnék, hogy a keresztény ember életét határozná meg minél tovább. És teljesen mindegy, hogy milyen vallási felekezethez tartozik, így az egyesületünk tagsága is teljesen változatos.
Ökumenikus.
Ökumenikus, persze. Van római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus, tehát mindenféle felekezettet szívesen látunk, és mindenféle szakmát.
Szakmát?
Idézője, szakmát, hivatást. Van református lelkipásztorunk, aki tagja a gyülekezetnek. Van levéltárosunk, nem is egy. Van történészünk, van muzeológusunk, református gyűjteményben muzeológus, katolikus gyűjteményben volt muzeológus. Az egyesület titkára például az Öntetei Múzeumnak a volt igazgatója, a Csibik Inga. Tehát az ő vállán fog nyugodni az egész egyesületnek a mindennapi tevékenység, az ügyvitele. Ő eleve az fiatalabb tőlem, és ő elvállalta ezt a kemény feladatot, hogy ő ezt véghez viszi, és kapcsolatot tart a többi taggal. Egyébként a vezetőség ugye 3 tagból áll, és vezetőségi tagunk még a kerecsendi származású, de itt Eger környékén mindenki ismeri, a Fónad Bálint. Ő elnökségi tag lett, harmadiknak, ő lett beválasztva. Ő egy nagyon lelkes fiatalember, érdeklődési köre régóta a harangokhoz, csengőkhöz kapcsolódik, kisgyermekkora óta, én tényleg gyermekkora óta ismerem, és foglalkozik, tehát maga a mostani munkája a harangok felújításával kapcsolatos feladatokkal is foglalkozik, tehát ilyen szempontból, mint szakmabeli is kapcsolódik a harangokhoz. Nem csak mint lelkes harangkutató, hanem mint azoknak a harangoknak a felújítását is el tudja esetleg végezni.
Miért fontos, hogy meglegyenek ezek az adatok? A mostani harangokról nem vagyok jós, de ugye az első világháborúban rengeteg harangot elvittek, rekviráltak, és akkor jött egy felhívás az érseki hivatal részéről valamelyik harang kedvelő pap által, hogy jó, elviszik a harangokat, nem tudunk mit tenni, de legalább őrizzük meg úgy az emléküket, hogy az adatokat, mielőtt átadnánk a katonai hatóságnak, jegyezzük le. Talán azért is, hogy ha majd pótolni kell, akkor valami hasonló kaliberű harangot tudjanak önteni. Most nem valószínű, hogy elviszik a háborúba a harangokat. Miért kell, hogy legyen egy ilyen adatbázis?
Ugye akire te utaltál, ez a Kovács Mihály Jászfelső Szentgyörgyi plébános volt, aki 1919-ben megírta a Harang című művét. Ő akkor hívta fel a egyházmegye, illetve az ország keresztény felekezeteinek a figyelmét arra, hogy őrizzük meg a harangoknak az emlékét, őrizzük meg azokat a harangokat, amik megmaradnak, és ebbe a kis könyvecskéjében magát a harang beszerzést, a harang elhelyezést is leírta, hogy a toronyban hogyan kell elhelyezni a harangot, hogyan lehet elhelyezni, hogyan kell átvenni a harangöntőtől a harangot, tehát alaposan utána nézett ennek a dolognak is. Sőt, még a harangok hangzásával is foglalkozott, tehát az, hogy ne legyen diszonáns, hogy egy harangnak a hangja a másik, vagy már meglévő harangokhoz képest, tehát hogy megfelelő hangzású harangot szerezzenek be az adott egyházközségek. Most miért fontos? Eleve azért fontos, mert ezek a műtárgyak, mert tulajdonképpen műtárgynak lehet nevezni egy 1500-as évekbeli harangot, egy 1800-as évekbeli harangot és egy 1900-as évekbeli harangot is, mert egy iparművész színvonalú műtárgyról van szó, amin maga a harangnak a kidolgozása, a dombőrműveknek a díszítése, megalkotása, amin lehet, hogy csak egy sima kehely van, vagy egy szív, vagy egy Luther rózsa van rajta, de lehet, hogy rajta van Szűz Mária, vagy Jézus, vagy valamelyik szent a katolikus harangokon, vagy maga a díszítés, ez mind-mind olyan magas színvonalat képvisel, ami érdemes arra, hogy megőrizzük, egy adott egyházközségnek pedig egy-egy harang, egy óriási emlék. A múltnak egy közös kapcsolódási pontja. Mert azért ezeket a harangoknak a nagy részét az egyházközségek fizették saját pénzük gyűjtéséből. Nagyon kevés olyan harang van, amit az egykori kegyúr adományozott az adott templomnak. Ugye ma már nincsenek kegyúraságok, akik egy-egy templomot fenntartanának. Tehát így az egyházközségeknek saját zsebükből kell, gyűjtésükből kell fizetni. A másik dolog az, hogy miért kell ezt megőrizni. Azért, mert nem tudjuk azt, hogy milyen kincseink vannak. Mi van a templom toronyokban egyáltalán? Tehát nem tudjuk. Országos felmérés soha nem készült. Tehát országosan soha nem készült a felmérés. Egy-egy egyházi felekezet, katolikusok, reformátusok készítettek adott időszakra összeírásokat. De ezek sem voltak soha teljesek. Tehát soha nem volt egyetlen egy 100%-ig teljes. Hiába volt 1915-ben az Egri egyházmegyében a harangoknak az összeírását, ugye hadi célú felhasználást előtt összeírták, hogy mit lehet felajánlani a hadsereg számára. Miből tud gazdálkodni maga az egyház. Már akkor 15-ben is volt, aki csak azt hitte, hogy van három harangunk, és az elsőhöz ragaszkodunk, a legnagyobbhoz, vagy a legkisebbhez, vagy a legrégebbihez, vagy a legújabbhoz. De az, hogy most az hány kiló volt, hány centiméter volt, milyen dombormű volt rajta, mai napig nem tudjuk. De valaki meg részletesen leírta. Tehát kellene egy olyan részletes adatbázis, ami minden fellelhető adat szerepel. De az is, hogy ki szentelte fel azt a harangot. Ki szerezte azt a harangot? Ki öntötte? Miért öntötték? Milyen alkalomból? Hogyan zajlott a harangszentelés, harangmegáldás? Milyen szokásokat rögzítettek abban a időpontban a haranghoz, vagy a adott templomhoz? Tehát az, hogy például hogy harangoznak a bodonyiak a kéményseprőnek, vagy a tehéncsordának. Ugye látják az út mellett a port, azt hiszik, hogy jön a zarándok menet haza a Szentkúrtól, és akkor meghúzzák a harangot, az tulajdonképpen csak a tehéncsorda jött, vagy várták a papot, hogy majd jön, és akkor közben csak a kéményseprő gyalogolt az úton, és a harangozó elnézte az alakot. Tehát vannak ilyen dolgok. Vagy például van olyan, hogy körbeárkolják a templomot, hogy ne hallatszódjon ki, vagy a falut, hogy ne hallatszódjon ki a harangszó.
Vagy madzaggal kerítik körbe, mint Békésen. Azért hívták madzagfalvának.
Több ilyen hasonló dolog van. Illetve hát vannak olyan kútba, folyóba, tóba, mocsárba, földbe leásott harangot, amit ugye a török elől, vagy a tatárok elől ásnak el. Ugye ez is majdnem minden megyébe megtalálható ez a harangmonda. Az, hogy éppen most adott település közelében volt-e mocsár vagy tó, akkor abba rejtették, ha volt egy kút, akkor abba, ha nem volt semmi, akkor elásták. Tehát nagyon sok ilyen emlék van, amit azért érdemes kikutatni, és ezeket össze lehet egy kiadványban írni és megjelentetni, meg lehet jelentetni. Ugye ez is az egyik célunk az, hogy a kutatási eredményeket előbb-utóbb, tehát segítsük az, hogy ezek a kutatási eredmények közkincsé váljanak. Tehát ne az íróasztalnak dolgozzunk a tanulmányainkkal, hanem ez azért elérhetővé legyen az érdeklődők számára, elérhetővé legyen az egyházközség számára, elérhetővé legyen a néprajzosok számára, és csak a sima harangkutatók számára is, vagy egy adott település számára, amikor elkezdik írni a település történetét, monográfiáját, vagy egyház történetét, hogy azért, ha most valaki megkeres bármelyik harangkutatót, akit én is most ismerek, hogy egy adott településnek kell lennének a harangjának az adatai. Ha lesz egy ilyen adatbázis, akkor pár perc alatt ki lehet deríteni, hogy most annak a településnek a kezdetektől fogva, mikor milyen harangot öntöttek, azoknak a harangoknak mi lett a sorsa. De egy ilyen adatbázis, ez egy óriási előrelépés lenne itt a harangkutatás szempontjában. A másik dolog még az, hogy nagyon régen volt már a harangoknak a felmérése. Egy-egy kis részterületen, például Zemplénben megvoltak harangok összeírása, Patai Pali bácsi megcsinálta. Mondjuk Csics Mátéval, mi 2011 körül. Most 19-ben, azt hiszem, vagy 21-ben megvolt Komárom-Esztergom megyének a harangjainak a kötetének a kiadása. De 1958-ban volt Nógrád megyének a harangjairól egy ismertető kiadvány a művészeti értesítőben, tehát egy 58-59-es kiadványban levő harangoknak lehet, hogy a fele már nincs meg. Vagy lehet, hogy mi sokkal többet tudunk már most azokról a harangokról, mint amit Patai Pali bácsi akkor, anélkül, hogy minden egyes levéltárba be tudott volna menni, át tudta volna nézni az anyagokat, a levéltári anyagokat, mert fizikailag lehetetlen volt számára mindent átnézni, hogy sokkal pontosabb adatot tudnánk most ugyanazokról a harangokról mondani, mint amit ő akkor összeszedett.
Köszönöm szépen Kerékgyártó Józsefnek a beszélgetést. Az alkalmat erre a beszélgetésre azt szolgáltatta, hogy november 13-án alakult meg a Régi Harangokért Egyesület, melynek elnökét köszönthettem itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, mai adásunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további szép napot, jó rádiózást és kegyelmekben gazdag, áldott boldog és békés új évet kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban először a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából beszélget Arany Kovács Rozália, ritka genetikai betegséggel élő tapasztalati szakértővel, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezt követően a pajzsmirigyről és annak betegségeiről lesz szó. Kérem, tartsanak velünk!
Rozikával mi régóta tartjuk a kapcsolatot. Körülbelül 6 évvel ezelőtt tudta meg magáról igazán, hogy mi a baj. Egészen pontosan 2020. január 31-én. Jól mondom? Kedves Rozika, köszöntelek szeretettel.
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem természetesen megvártuk utána a papíron érkező eredményt, de az izombiopsziát prof. dr. Molnár Mária Judit csinálta, aki ugye a Budapesti Ritka Betegségek Intézetének az intézetvezetője, és ő rögtön közölte velem a diagnózist.
Majd beszélünk erről is, de tulajdonképpen én azzal kezdtem, hogy fogyatékossággal élő emberek világnapja van. A ritka genetikai betegséggel élők vajon beletartoznak ebbe a körbe?
Természetesen, hát hogyne, tehát ráadásul miután ugye ritka genetikai betegségekről beszélünk, már most mennyire szerencsés vagy nem szerencsés, de ugye a gyerekeknél szinte azonnal vizsgálják ezeket a dolgokat, hogyha bármi felmerül. Ennek következtében ugye egész életében lesz neki egy diagnózisa, és lesz egy valamilyen szintű hátránya a társadalomban emiatt. Akik ugye idősebbekben, mert én akkor majdnem 45 voltam, amikor diagnózist kaptam, tehát hogy idősebb korban kapnak diagnózist ilyenről, hát ugye általában nekünk meg már visszafordíthatatlan a helyzet, tehát mindenképpen valamilyen szintű mértékű fogyatékossággal élünk. Én pár hete kaptam meg a 70%-os rokkantságot, ami még mindig nem biztos, hogy a pontos, de mindenképpen hátrányt jelent az életben, hiszen az egészségű állapotunkban ilyen vagy olyan mértékű rendellenesség van ennek következtében, ugye nem tudunk 100%-os életet élni.
Igen, hát tulajdonképpen ezért is határoztad el ezt a küldetést, hogy másokon segíts, hogy széles körben elmondod a te élettörténetedet. Egyrészt azért, hogy nagyobb figyelmet kapjon társadalmi szinten a ritka veleszületett genetikai rendellenesség. Másrészt azért, hogy maguk az érintettek is, ha már az egészségügyben nem figyelnek fel rá, maga jobban törődjön az egészségével, és menjen, és hajtsa ki magának a vizsgálatot. Jól sejtem, hogy ez volt a motívum, vagy indíték, hogy te ezt a küldetést magadra vállaltad, és lettél tapasztalati szakértő elismert szinten?
Igazad meg, pont ez volt a lényege, igen, tehát, hogy annak idején, amikor én megkaptam a diagnózist, akkor tulajdonképpen semmilyen alapismeretem nem volt. Az egész arról szólt, hogy meséljek arról, hogy mit jelentett 39 éven át járni az orvosokat. 6 éves koromtól, ahogy kikerültem az intézetből, a nevelőszüleim hordtak egyik vizsgálatra, másikra. 14 évesen már képtelen voltam megfogni bármit, mert izomgörcseim voltak. És aztán 45 éves koromig én ugye tulajdonképpen miután negatív leleteim voltak, pszichiátriai vonalon voltam kezelve. És akkor végre megkaptam egy diagnózist, és azt mondtam, hogy soha többet nem szabad, hogy bárki más ennyit szenvedjen. Azért, mert hogy ugye a genetikai betegségek azok a sejten belül vannak, tehát nem kimutathatóak fizikális vizsgálatokkal. Úgyhogy innen indult, ez volt az eredeti szándék, és az volt, hogy legalább egy embernek tudjak segíteni. Hát most már tudomásom szerint több mint 200 diagnózis sikerült szerezniük azoknak az embereknek, akik vagy elolvasták a történetemet, és önmaguktól indultak el, vagy úgymond segítséget kértek tőlem e-mailen, messengeren, telefonon, ahogy éppen el tudtak érni.
Lefordítva tehát több mint 200 embernek segítettél már.
Így van, ugye? Hát akikről tudok. Tehát akikről ami visszajött valamilyen úton, módon, vagy úgy, hogy előtte kerestek meg, vagy úgy, hogy utólag kaptam egy üzenetet, hogy nagyon szépen köszönöm. A történetét felhasználva eljutottunk a valódi diagnózisig.
600 ezer ember él Magyarországon rossz diagnózissal, olvastam az interneten. Meg azt is, hogy pillanatnyilag a ritka genetikai betegségekkel foglalkozó intézetek száma még mindig kevés hazánkban. 5, ugye? Vagy 6? Nem is tudom pontosan.
És nem mondanám kevésnek, mert szerintem akár Európa, akár világszinten a népességhez képest az 5 darab intézet az kifejezetten jó. Én tudok Európában olyan országról, ahol nincs is ritka betegségekkel foglalkozó intézet, tehát át kell menniük más országokba, vagy át kell küldeni más országokba a vizsgálati anyagokat ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen ritka genetikai betegségek vizsgálatára.
Hát akkor mégis mi a magyarázata annak, hogy 600 ezer ember él még mindig rossz diagnózissal? Az, hogy nem ismerik fel a házi orvosok, vagy a vizsgálatban részvevő szakemberek, vagy mi?
Hát rátapintottál a lényegre. Én azt szoktam mondani, hogy két információ hiányzik a rendszerből. Az egyik az, hogy elfogadjuk, hogy vannak ritka genetikai betegségek, illetve tudjuk, tehát hogy ez ne legyen opció a házi orvosnál, hogy ő nem hallott róla, tehát akkor nem küldi a beteget tovább. A másik pedig az, hogy ugye van 5 darab intézmény, tehát hogy van hova tovább küldenie, hogyha ő maga nem tud diagnózist felállítani a megérkezett leletekből. Tehát ez a kettő, ha ezt sikerülne tudatosítani mind a betegben, mind a házi orvosi rendszerben, illetve az alapellátó rendszerben, akkor onnantól kezdve már a betegeknek úgymond nyílt útja lenne a genetikai klinikára, és be kell vallani, én ugye nem minden nap, de azért rendszeresen találkozom a professzor asszony, akit emlegettem, és tavaly abban egyeztünk meg, hogy Rozika, a legfontosabb cél az, hogy minél hamarabb legyen diagnózisa a betegeknek. Tehát ha ezt kommunikálja, akkor azt megköszönjük. Mert hogy ők is már csak egy általában akkor kapják meg a beteget, amikor már nagyon-nagyon rossz állapotban van.
Tehát tulajdonképpen te egy híd vagy akkor a szakemberek meg a betegek között, ugye?
Nagyjából mondhatjuk így, igen.
6 év alatt, ugye most januárban 6. esztendeje lesz, hogy megállapították nálad ezt a betegséget, vagy rájöttek végre, hogy mi a baj. De igen. 6 év alatt te szorgosan fáradozol a vállalkozásodnak, az egyéni vállalkozásodnak megfelelően a többi sorstárs érdekében. Milyen legfontosabb eredményt tudsz magadénak e téren?
Igazad megvan, nekem a legnagyobb eredmények azok, amikor megkapom az üzenetet, hogy köszönöm, megvan a diagnózis. Tehát, hogy nekem ez adja a legnagyobb örömet. Fontos az, hogy most már akármilyen üzleti vagy egészségügyi rendezvényen nem nagyon kell bemutatkoznom, tehát tudják, hogy ki vagyok. Egyre többen állnak mellém, akár anyagilag, akár kapcsolati rendszerrel, akár bárhogy. És hát igazad megvalva most éppen 2 kórház is a kapcsolati rendszeremben jelezte, hogyha sikerül végigvinniük az engedélyeztetési folyamatot, akkor szívesen kiteszik az erről szóló plakátomat a saját kórházukban. Úgyhogy ez szerintem már egy olyan szint, ahol azt lehet mondani, hogy elértél valamit.
Azán plakát, hát foglalkoztál te ilyen plakát kitevős akcióval is, kampánnyal is. Azzal mi van?
Hát szeptemberben volt ugye Budapesten 5 darab plakátom. Úgy igazat megvalva, mondjuk a médiát nem sikerült tehát juttatni, de sokan
ezt hogy
kerestek
érted?
Miatta.
Ezt hogy érted, hogy nem sikerült átjuttatni a médiát? Nem figyeltek fel rá, vagy hogy?
Nem. Tehát, hogy nem kerestek emiatt, hogy hello, itt egy magánember, aki hajlandó pénzt költeni arra, hogy óriás plakátokon segítsen embereknek. Januárra volt tervezve egy újabb, de az akkor már országos lett volna, ugye egy biztosítási összeget várok, ami pont a rokkantságom miatt fog érkezni, úgyhogy nincs elfelejtve, csak most kicsit csúszik, mert hogy még nincs itt a pénz, és addig nem tudom ugye intézni ezt a dolgot. De továbbra is az a lényeg, hogy én minden városba, faluba eljuttassam ezt az információt, amit egyébként a polgármestereken keresztül is megpróbálok, mert pont holnap fogok találkozni az zuglói polgármesterrel, aki viszont az első beszélgetésünk amik egy két perces beszélgetés volt, azonnal azt reagálta, hogy küldje el a kolléganőimnek, és ki lesz rakva, hogy Zuglóban minden polgármesteri hivatalhoz tartozó helyszínen kint van az én ismeretterjesztő plakátom.
Hát ez egy óriási eredmény, és óriási lesz az is, ha végre az alapítvány létéről hírt adhatunk, ugye?
Igen, most az is szerveződik, ugyanis egyre többeknél látom, hogy azonnal kell, tehát akik hozzám fordulnak segítségért, hogy azonnal kellene a vizsgálat, és én nekem van kapcsolati tőkém egy olyan magyar céghez, akik kifejezetten csak és kizárólag ritka genetikai betegségek diagnosztizálásával foglalkoznak. Méghozzá egészen elfogadható áron, mert nem 1 millió, meg 2 millió, hanem megúszható pár százezer forintból. És akkor az alapítványt tervezem arra, hogy egy ugye az én mindennapi költségeimet valamilyen szinten segítse, mert ugye hát az én életben maradásomhoz is szükségesek bizonyos eszközök, vitaminok, kezelések, amik szintén nem két fillér, és akkor utána nagyon-nagyon szeretném azt, hogy akik hozzám fordulnak, egészségügyi és anyagi okokból, azoknak az alapítvány mondjuk ki tudja fizetni ezeket a vizsgálatokat, és ha még a tőke engedi, akkor esetleg a vizsgálatok után a szinten tartó kezelésekbe is esetleg be tudjunk szállni.
Tehát, hogyha jól értem, akkor ezek nem TB finanszírozott vizsgálatok, amelyeket a ritka genetikai betegséggel foglalkozó intézetekben végeznek? Vagy nem
de
mind?
Az intézetekben lévő vizsgálatok, azok TB támogatottak.
Igen.
Természetesen. Kicsit nehezebb hozzájutni. Tehát amikor valaki nagyon-nagyon rossz állapotban van, és minden papírja megvan, akkor is még várnia kell hosszú heteket, mert hát azért nem lehet hirtelen bejutni az intézetbe. Tehát minimum 6-8 hét mindenhova bejutni. Uh-huh. Ellenben van olyan magán megoldás, ami elküldik a vizsgálati anyagot, amivel saját magának meg tudja csinálni, és 2-3 héten belül pontos diagnózisa van.
Thank you.
A folytatásban dr. Lukács Miklóssal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Semmelweis Taggórháza belgyógyászati osztályának főorvosával a pajzsmirigyről és betegségeiről beszélget Béthót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
Ugye a pajzsmirigy működhet alul, működhet felül, mindkettőnek más-más tünete van, de kezdjük talán azzal, hogy milyen szervünk a pajzsmirigy.
A pajzsmirigy a nyakon a pajzspolc alatt helyezkedik el annak két oldalán. Tulajdonképpen ez számtalan funkciót igazgat, illetve hát számtalan funkciót befolyásol. Az anyagcserét elsősorban, azaz, hogy milyen gyorsan égetjük el a kalóriát. Így a túlműködés során egyfajta fokozott kalóriafölhasználás van, ennek megfelelően ugye ez hőtermeléssel jár, izzadékonysággal, szívdobogás érzéssel, egy gyorsult bél anyagcserével, tehát akár hasmenéssel. Az ember pszichésen is egyfajta fokozott ideg állapotban van, úgymond laikusan mondva, tehát egy feldobott ideges állapottal jár. Ennek az ellenkezője a pajzsmirigy alulműködés, ahol tulajdonképpen egy szárazabb bőr, alacsonyabb pulzus, hízásra való hajlam, csökkent anyagcsere, tehát székrekedés a jellemző, és erre a pszichés állapotban pedig egyfajta meglassultság. Tehát funkcionális szempontból a pajzsmirigy a sejteknek az anyagcsere mértékét befolyásolja.
Hány éves korban szokott leginkább előfordulni az, hogy a pajzsmirigy működés felbomlik?
Ugye a pajzsmirigy betegségeket két nagy módon különíthetjük el, funkcionalitás szempontjából, tehát pajzsmirigy alulműködés vagy túlműködés, illetve anatómiai szempontból, hogy diffúz egyenletes pajzsmirigy eltérés, vagy pedig göbös pajzsmirigy eltérés. A göbös pajzsmirigy eltérés járhat hipertireózissal, azaz pajzsmirigy túlműködéssel, mert a göb kivonhatja magát a központi szabályozás alól, és ellenőrizetlenül termelhet pajzsmirigy hormont. Ez az úgynevezett forró göb, amely izotóppal ugye egy gyors jódfölvételt mutat, illetve lehet hideg göb, ami ugye nem veszi föl a jódot, vagy kevésbé veszi föl a jódot, mint a pajzsirigy környezete. A diffúz pajzsirigy betegség hátterében általában jódhiány áll. Ugye Magyarország területének kétharmada jódhiányos, illetve talán még nagyobb. Egyedül a viharsarok az, ahol a jó jódellátás talán kimondható, és ha az az ember, aki nem fogyaszt elegendő jódot a táplálkozás során, ott kialakulhat egy jódhiányos golyva, az egy jódhiányos pajzsmirigy nagyobbodás.
Ez azt jelenti, hogy az illető egyén önmagának tapinthatja a göböket?
Ugye a diffúz pajzsirigy megbetegedésnél, tehát ahol egyenletesen nagyobb a pajzsirigy, ott a nyakon láthatóvá válhat maga a pajzsmirigy, ugye abban göböt nem lehet tapintani. A göbös pajzsirigy eltérést akár tapinthatja is a beteg, de hát ugye a szakembernek tulajdonképpen a tapintással elérhetővé válnak az általában 1 cm fölötti göbök, illetve ultrahanggal lehet kimutatni a göböket.
Napjaink retteget betegsége ugye a rák, illetve a daganatos megbetegedések. Pajzsmirigynél előfordul ilyen?
Igen, van differenciált pajzsirigyrák, ugye ennek tulajdonképpen két nagy formája van, papilláris, illetve follikuláris, illetve van egy differenciálatlan, az egy nagyon rossz indulatú pajzsirigyrák. Maga a differenciált pajzsmirigyrákok, a papilláris, az klinikailag meglehetősen hosszú tartamú, tehát tulajdonképpen, ha egy pajzsirigy daganatos beteget megoperálnak, a későbbiekben nagy valószínűséggel majd nem ebben fog meghalni, hanem egyéb betegségeiben, tehát ez egy jól kezelhető, tehát ez a differenciált pajzsirigy rákokra vonatkozik.
Étkezésünkkel tudunk segíteni, avagy rontani a pajzsmirigy betegségek állapotán?
Tulajdonképpen naponta 150-200 mikrogram jódra van szüksége a szervezetnek ahhoz. Vannak olyan állapotok, amikor ez a jódigény fokozódik, ilyen például a terhesség és a szoptatás a hölgyeknél. Ilyenkor ugye már a magzatvédő vitaminok is tartalmaznak jódot, 150-200 mikrogram mennyiségben, amelyet a terhesség során, illetve a szoptatás során használni kell, illetve szedni kell.
Ugye erről nekem a jódozott só jut eszembe, hogy lehet kapni a boltokban, viszont ugye tiltják a sófogyasztást, vagy legalábbis csökkenteni kellene a sófogyasztásunkat, mondja a WHO például. Most akkor ne együnk sósan, vagy együnk sósan?
Azt lehet mondani, hogy ha ugye sózunk, akkor használjunk jódozott konyhasót. A jódozott konyhasónak egy nagy fontos kritériuma van, hogy zárt térben, tehát zárt edénybe tartsuk magát a konyhasót, mert elpárolog belőle a jód.
Akkor tehát, ha látunk egy olyan sót az üzletekben, mire rá van írva, hogy jódozott, hazamegyünk, öntsük egy zárt edénybe, ezt javasolja?
Hát igen, ott tartsuk, tehát ugye általában a konyhában az emberek nagy része nyílt edényben, vagy nyitott edényben tartja a sót, ezt a jódozott konyhasó esetén ne tegyük, zárt edénybe tartsuk.
Férfiak vagy nők betegsége egyébként a pajzsmirigy betegségek?
Női dominancia van. A nők a havi ciklus által nem csak vért veszítenek, hanem a vérrel együtt jódot is veszítenek, tehát egyfelől a jódhiány őket jobban veszélyezteti, másfelől pedig az autoimmun betegségekre, és akkor itt áttérhetünk a alul- és túlműködésnek a tárgyalására is, az autoimmun betegségekre való hajlam a hölgyeknél nagyobb. És ezért a pajzsirigy betegség, a pajzsirigynek a túlműködése, mint Bazedov-kór, illetve az alulműködése, amelynek leggyakoribb oka a Hashimoto tiroiditis, a hölgyeket sújtja elsősorban.
Életkor szerint lehet mondani egy általánosítani, hogy mely életkor a legveszélyesebb ebből a szempontból?
A Bazedov-kór az általában a fiatalabb nőket, a hölgyeket érinti, illetve a Hashimoto tiroiditis bármely életkorban előfordulhat, de az a már a középkorú hölgyeket, illetve a klimax tájékon levő hölgyeket érinti elsősorban.
Tehetünk ellene, persze beszélgettünk már a táplálkozásról, de tehetünk ellene, hogy ne legyen pajzsmirigy megbetegedésünk?
Tehát magáról, a golyváról, tehát a strómáról abban a tehetünk, hogy biztosítjuk a jó jódellátást, illetve akinek már nagyobb a pajzsirigye, akkor kiegészíthetjük akár szelén ellátással, hisz a szelén az szükséges a pajzsirigy hormonképzéshez, illetve a jódfölvételhez, és akkor ebben a tekintetben tehetünk. De az autoimmun betegségeket illetően nem. Van még a pajzsirigy alulműködés kiváltásakor egyfajta környezeti ártalom is. Ezek a környezeti ártalom a úgynevezett hormonális diszruptorokról beszélünk ilyenkor. Ezek a hormonális diszruptorok, a műanyagszerű vegyületek, a lágyítószerek, a kozmetikumoknak a kiegészítő anyagai, ezek olyan műanyagszerű vegyületek, amelyek bejutnak a sejtbe, illetve a sejtmagba, és ott tulajdonképpen eltéréseket okozhatnak, aminek a következménye egyfajta steril gyulladás lehet, aminek a következtében a pajzsmirigy működése lecsökken. Autoimmun betegségek másik részében van egy genetikai hajlam, és van egy trigger, van egy kiváltó tényező, amely elindítja ezt a gyulladásos folyamatot. A Hashimoto tiroiditisben egy anti-TPO nevezetű ellenanyag mutatható ki, akár több százas értékkel, aminek a következménye lehet a pajzsirigy alulműködés.
Egyébként, amikor egy beteg vizsgálatra jön, vérvételből meg lehet állapítani, hogy alul vagy felül működik-e a pajzsmirigye?
Tulajdonképpen a legegyszerűbb vizsgálat a TSH vizsgálat, amely egy pajzsmirigy stimuláló hormon, amely nem pajzsmirigy hormon, hanem a pajzsirigy működést érzékelő olyan hormon, amelyet az agy alapi mirigy, a hipofízis termel. Hogyha a pajzsmirigy túl sok hormont termel, akkor ezt észleli a hipofízisünk, és ugye egy túlműködött pajzsirigynek nem szükséges stimuláló hormon, tehát a TSH alacsony lesz. Abban az esetben, hogyha a pajzsmirigy alul működik, akkor észleli tulajdonképpen a hipofízis tengely, hogy nincs elég hormon, és akkor elkezd TSH-t termelni, amivel ösztökéli a pajzsirigyet a hormon elválasztásra. Tehát a TSH emelkedése az alulműködést jelent, illetve a TSH csökkent volt a túlműködést jelezhet.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten ritka genetikai betegségekről és a pajzsmirigy betegségeiről hallottak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!